oldal ügyvivőjénél is kezdeményeztem, hogy hívják össze azonnal az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsot is. Remélem, hogy ezek a fórumok összehívásra kerülnek, és ott elmondhatjuk a jogszabályokkal kapcsolatos véleményünket, az oldal egyeztetésen pedig meg tudjuk beszélni, hogy milyen közös lépéseket tudunk, vagyunk képesek megszervezni.
Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:30, jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Elhunyt Kállai Ferenc, a Kossuth Díja színművész életének 85. évében érte a halál. Kállai Ferenc Gyomán született, 1944-ben végzett a Színművészeti Akadémián, 45-től a Belvárosi Színházban játszott, 48-ban pedig a Nemzeti Színházhoz került. 2000-től a Pesti Magyar Színház művésze, 1977 és 90 között pedig a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára, 87-től egyetemi tanár volt. 1981-től 9 évig a Színházművészeti Szövetség elnöke volt. 2000-től a Nemzetszínésze, 1985 és 89 között országgyűlési képviselő, a Kulturális Bizottság tagja volt. Több mint 100 tévéfilmben és mozifilmben játszott, legemlékezetesebb szerepe talán a Tanú című film Pelikán József gátőre volt. Kállai Ferenc temetéséről később intézkednek. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére a tiszti főorvos. Paller Judit indoklása szerint a napi középhőmérséklet 25-27 fok között valószínű a hétvégéig, holnaptól pedig több helyen még ennél is magasabb lehet. Az ANTS arra is figyelmeztet, hogy magas az UVB sugárzás. A 7 és feles index extrém erős sugárzást jelent, ilyenkor a bőr védekezés nélkül már 10-15 perc alatt leéghet. A hőségriasztásról időben értesítettek minden önkormányzatot, közintézményt és egészségügyi szolgáltatót. A harmad fok már a riadó kategóriába tartozik. Ezt akkor hirdetik ki, amikor a napi középhőmérséklet 3 egymást követő napon eléri a 27 Celsius fokot. A parlament rendkívüli ülésszakának meghosszabbítását kezdeményezte a Fidesz. Azt akarják, hogy jövő csütörtökig, vagyis július 22-ig tartson az ülésszak. Eredetileg arról volt szó, hogy 19-ig, vagyis jövő hétfőig tart. Lázár János frakcióvezető a házbizottság ülése után közölte, hogy a kormánya a szerdai ülés után újabb törvényjavaslatokat kíván benyújtani. Kérdésre elmondta, a média törvényről az új menetrend szerint július 21-én, vagyis jövő szerdán döntenek. Eltűnt kis repülőgépet keresnek Bács-Kiskun megyében. A légügyi hatóság által megadott GPS koordináták alapján kutatnak. Egyelőre nincs információ, hogy a géppel mi történt. A megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a hatóságok még nem érték el a koordináták által megjelölt helyszínt. Megerősítette a szlovák rendőrség, hogy elfogták Basternák László gyilkosát. A közlemény szerint szombat délután 3:30 került rendőrkézre. A kihallgatások és az előkerült bizonyítékok alapján már vádat is emeltek ellene. A gyilkosság okai egyelőre ismeretlenek. Az elkövető egy 29 éves szerb állampolgár, aki egy somorjai őrzővédő szolgálatnak dolgozott. Basternák László pénteken este egy sétáról tért haza, feleségével Ógyallán, amikor a házához közel fejbelőtték, a politikus a helyszínen életét vesztette. Végül az időjárásról. Kánikula várható egészen a hétvégéig, a következő 24 órában legfeljebb a Tiszántúlon lehet csapadék. A mai 32 fok után tovább erősödik a felmelegedés, a hét közepén már a 35 fokot is elérheti a csúcs. Szombaton és vasárnap felhősödés, tartósabb záporok és néhány fokos enyhülés valószínű. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Azt gondolom, mostanában nagyon aktuális a partnerségről és a párbeszédről beszélgetni, annál is inkább, mert az elmúlt hetek, mondhatom, hogy egy hónap eseményei jelentősen átrajzolták akarva, akaratlanul is azt a struktúrát, amiben a szakszervezetek eddig az elmúlt 2 évtized során működtek. Beszélgetőtársam változatlanul Hernád Völgyi Andrea, az MSZOS alelnöke, és Varga László, a szakszervezetek együttműködési fórumának elnöke. És az előbb a hírek előtt már egy pillanatra érintettük az úgynevezett csalátatörvényt, amire viccesen azt szokták mondani, hogy a saláta csak enni jó, törvénynek nem, mert vannak benne félmondatok, és az már egészen el tud vinni dolgokat. Ugye abban van ez, amit szintén nagy vita övez, a magánszemélyek egyes jövedelmeinek külön adójáról szóló javaslat is. Ennek ugye az a lényege, hogy a közszférában elbocsátás esetén a béren kívüli juttatás 60 napon felüli része után 98%-os adót kell megfizetni, és akkor még idehozom, hogy még egészségügyi hozzájárulást is, tehát az azt jelenti, hogy még be kell fizetni, nem, hogy 2% megmarad, hanem még be is kell fizetni. Az erre vonatkozó paragrafusok csak ezután lépnek hatályba, de én azt olvastam, hogy január 1-től visszamenőleg kell alkalmazni. Ezt jól értelmezem? Egyáltalán lehetséges ilyen?
Részben az elmondottak azok helyesen adták vissza a jogszabályba foglaltat, egyet azonban korrigálni kell. Igaz, hogy kell egészségügyi hozzájárulást fizetni ezután az összeg után is, de ezt nem a munkavállalónak kell, hanem a munkáltatójának. Uh-huh. Tehát az azért nem állítódik elő, az már nagyon tragikomikus lenne, hogy még a munkát a munkavállalónak kell befizetni. Ez egészen pontosan arról szól, hogy a adott jogviszonya alapján a felmondás esetén nekijáró összes juttatás 60 napot meghaladó részét maximum 2 millió forint, tehát 2 millió forint fölött 98%-os adóval terhelnék. Ez mondjuk, ha figyelembe veszük, hogy egy 30 éve jogviszonnyal rendelkező iskola igazgató már jogosult mondjuk 4 vagy 5 havi felmentési időre, és 5-6 havi végkielégítésre, ha megszüntetik a jogviszonyát, akkor az ő esetében is van olyan része, amelyik meghaladja már a 2 millió forintot. Ezt mi elfogadhatatlannak tartjuk, ugyanakkor bent van egy olyan alkotmánymódosítási javaslata a kormánypártoknak, amivel az alkotmánybírósági fegyvert, mint lehetőséget kivehetik ebben az esetben a szakszervezetek kezéből. Én azt gondolom, hogy nem a közszolgálatban, nem a köztisztviselői karban, vagy a közalkalmazotti karban keletkeztek azok az irreális végkielégítések, amire az alkotmánymódosítás valami olyan megfogalmazást talált, hogy a társadalmi értékítélettel nem egyező és a jó erkölcsbe ütköző, ami egyébként is egy rendkívül nehezen meghatározható fogalom. Számunkra elfogadhatatlan a saláta törvénynek ez a tervezete.
Akkor beszéljünk az egykulcsos 16%-os személyi jövedelemadóról, ami ugye szintén a 29 pontnak az egyik pontjaként jelent meg. Többször kiszámolták már a szakemberek. Én azt olvastam, hogy 220 000 forint alatt kereső munkavállalóknak súlyos veszteséget okoz. Én nettó összeget mondtam, a bruttó összeg az 300 000 forint körül van. Ebben lépnek-e a szakszervezetek? Tudnak-e és lépnek-e, Andrea?
Ugye ott kezdem, ahol az előbb majdnem befejeztem, hogy ugye ezt is ilyen kihirdetés szintjén hallottuk. Aztán persze hallottunk ilyen szakmai nonszenszeket is hozzá, hogy családi adózás. Most az egykulcsosnál ez értelmezhetetlen. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy folyamatosan nem hallottuk a választási kampány alatt. Sőt, amikor a szakszervezetek a több kulcsos adó mellett kardoskodtak az előző, a még több kulcsos és igazságosabb adórendszer mellett kardoskodtak, akkor voltak még ilyen halvány megszólalások, hogy még támogatták is az elképzeléseket ez ügyben. Aztán most egyszer csak szembe találjuk magunkat, hogy az az egy kulcsos adórendszer jönne Magyarországon, ami ellen folyamatosan harcolunk. Ez mindenféle szolidaritást a társadalomban mellőz, és aránytalan a... gondoljunk bele. Ha valaki, most maradjunk az előző saláta törvénynél, amiben például a vezetőknek a bérét próbálják maximálni, mondjuk aki 2 millió forintot fog keresni, az is 16%-kal adózik, meg az is, aki minimál béren van, az is 16%-kal adózik. Azért ezek, bár 16% mind a kettő, azért mégsem ugyanazok az arányok. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a többkulcsos adórendszer nem véletlenül Európa fejlettebbik, vagy lehet, hogy talán demokratikusabb, vagy szolidárisabb felén, még a miénknél is több kulcssal bír. Nincsen nekünk avval bajunk, hogyha nagyon magas keresetekre még magasabb adókulcsokat raknak. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ennek is bele kell férni, de az is egy érdekes dolog, hogy ugye erről sem egyeztettek velünk. Elhangzott ebben kapcsolatban már sok minden. Elhangzott például, hogy az adójóváírás itt 2 év alatt kivezetésre kerül. Mindig a szakszervezeteknek hajítják oda, hogy hát ti akartátok az adójóváírást, mi nem szeretjük az adójóváírást, az a helyzet. Azért nem szeretjük, mert akkor, amikor az adórendszerben bármikor valami kicsit lehetett javítani, akkor nem javítottunk a legrosszabb keresetőeken, azzal a felkiáltásra, hogy hát azon az adón már mit engedjünk el, amit be se kell neki fizetni. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy mi azt tudjuk támogatni, csak az a probléma, hogy elbeszélünk egymás mellett. Ugye minket nem konkrétan közvetlenül nem kérdeznek meg, ezért, ha úgy tetszik, elnyilatkozgatunk egymás mellett a sajtóban, mert jobb hiány, ez a helyzet van. Ugyanis arra kéne odafigyelni, hogy ezeknek az embereknek a nettó keresete az ne csökkenjen. És az egy nagyon rossz irány, amikor ez ugye úgy hallatszik már vissza, hogy hát itt 2 év alatt majd ez helyre áll. 2 év alatt ne álljon helyre a mostani nettó kereset, könyörgöm. Tehát azt nem szeretnénk látni. Tehát azt szeretnénk látni, hogy oké, elismerjük, hogy a gazdasági nehézségekkel küzd az ország mind a mai napig, de hát legalább a reál értéket őrizze meg. És erről nem beszél senki. Nem beszél arról senki, hogy ez hogyan lesz. Persze lehet ezt úgy, ahogy már az első Orbán kormány alatt a kormányzat kihirdette, hogy ennyi lesz a minimál bérosz pont, aminek nyilvánvaló mi szakszervezetként tudtunk örülni, hogy lehet 40 meg 50 ezer forint, csak az a kis probléma van, hogy mi azért hittünk abban, hogy a megállapodás a munkáltatókkal sokkal előrébb visz, mint egy ilyen látszólag pozitív diktátum, mert mi láttuk azokat a munkahelyeket is, ahol ez bedöntötte a kerítést. Láttuk azokat a munkahelyeket, ahol részmunkaidőbe kényszerítették a dolgozókat, mert máshogy nem tudták kifizetni, és láttuk azokat a munkahelyeket, ahol összecsúszott a bértábla, mert elvitte az összes bérfejlesztésre valót a kötelező, és az összes többiek, meg ugyanannyit felkészült sok éve ott dolgozó emberek, ugyanannyit kerestek később, mint aki most esett be az utcáról, mert neki muszáj volt odaadni, a másiknak meg nem volt miből emelni. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy összetett probléma, és miután a szakszervezetek ott vannak a végek, és látják ezeknek a konkrét hatásait, és nem csak papír meg számológép, hanem emberek vannak mögötte. Azt vártuk volna, hogy ezt egyeztessék velünk, meg nyilván a munkáltatókkal is, hiszen ez azért nekik is fog némi fejtörést okozni a közeljövőben.
Akkor most beszélgessünk egy kicsit a szakszervezetekről, a saját ügyeikről. Korábban megosztottak voltak a szakszervezetek, voltak, akik a Gyurcsány megbuktatásában voltak, közvetlenül érdekeltek, legalábbis így minősítették, ugye például a Ligát vagy a VDSZ-t. Ez a helyzet, vagyis a korábbi megosztottság megváltozhat-e? Pontosan az előbb, hát 3/4 órája beszélgetünk valamiről. Önök szerint elképzelhető-e, hogy új platformok keletkeznek?
Sok minden elképzelhető. Én azt gondolom, hogy a szakszervezeteket egy olyan kormányzati intézkedés, vagy kormányzati intézkedés csomag, ami jelenleg a parlament előtt van, akár össze is kovácsolhatja. Mi, és ezt nem vagyok ugyan felhatalmazva, de azt hiszem Andrea nevébe is mondhatom, mindig is a tárgyalásos probléma megoldás és a oldalon belüli és a szociális partnerek valamennyiével történő együttműködés híve voltunk, mert egyszerűen nincs más alternatíva.
Tehát akkor önök elképzelhetőnek tartják, hogy felsorakoznak a szakszervezetek egy sorba, hozzáteszem, az sem volt túl jó helyzet, hogy tudtuk, hogy nem egy sorba állnak.
Ennél kicsit árnyaltabb ez a kép, ugyanis az elmúlt időszakban is az érdekegyezeti tanácsban az igazán húsbevágó kérdésekben nem volt köztünk nézetkülönbség. Abban, tehát nagyon az esetek többségében oldalálláspont volt. Nem abban volt vitánk, a hogyanban volt vitánk, a módszerekben volt vitánk. Vagyunk az oldalon többen a konfederáció közül, akik a végsőkig a tárgyalásos utat választják, és azt mondják, hogy...
Hát azért volt hogy a különbözősége.
Igazából a nagyon, nagyon komoly dolgokban egy platformon voltunk. Abban nem, hogy hogyan kell azt elérni, hogyan kéne kikényszeríteni, mennyire radikálisan vagy kevésbé. Én úgy gondolom, hogy amikor elszakadt a madzag, mi is kimentünk az utcára, mint tudjuk az adójogszabályok ellen, együtt, hatan, mert kimentünk az utcára, akkor is, amikor a közszférában voltak már partalanná váló viták és tárgyalások okán ügyek, de nyilvánvaló, mi most is azt mondjuk, hogy az első a tárgyalás, kis probléma van most, ami ez a egymáshoz sodorhat minket a történet, az nem csak a jogszabályokban leírt dolog, hanem azt, hogy nincs kivel tárgyalni.
Innen folytatjuk mindjárt.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám.
Töltsd le a világot! Multimediaplaza.com. Íkönyv, zene, hangos könyv, kép. A Kossuth Kiadó kulturális letöltőközpontja. Multimediaplaza.com.
2-1-1-1-1-1-1.
Itt a taxi.
Milyen taxi?
Hát a City Taxi. 2-1-1-1-1-1.
Bankkártya elfogadás minden autóban, céges partnereknek csipkártya alapú, havi átutalásos finanszírozás, folyamatos fuvardi ellenőrzés. City Taxi.
Könnyebb, mint az egyszer egy, kettes után hatszor egy. City Taxi.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Az előbb arról beszélgettünk, hogy elképzelhető, hogy új platformok keletkeznek majd a szakszervezetek házatáján, és Hernád Völgyi Andrea azzal fejezte be, hogy azért ők is kimentek az utcára, amikor úgy ítélték meg. Én meg úgy fogalmazok, hogy a szakszervezetek nagyon kritikusak voltak a szocialista kormánnyal. Arra gondolok, hogy mindenfajta megszorítások ellen felléptek, és ezzel tulajdonképpen ma már tudjuk, hogy még ha átvitt értelemben is, de a Fidesz malmára hajtották a vizet. Sietek hozzátenni, hogy nyilván ez volt az önök dolga, de van-e listájuk arról, ami miatt harcoltak a szocialista kormányok idején, és mi az, amit még ebből most is fönntartanak?
Én nem listát mondanék, hanem egy olyan általános elvet, ami most se teljesül. A szakszervezetek együttműködési fórumjának megalakulásától kezdve a programjában van, hogy kész a feladat oldalról tárgyalni a mindenkori kormánnyal a közszolgálati feladatrendszer átalakításáról. Kell egy konszenzus arról, hogy egy-egy a rendszerrel kapcsolatban milyen kormányzati társadalmi igények vannak, és amikor ez megszületik, azt követően az ennek megfelelő finanszírozást és a humán erőforrást ki kell alakítani. A szocialista kormány, megjegyzem, a rendszerváltás óta minden kormány, de a jelenlegi szabályoknál úgy tűnik, hogy a Fidesz kormány se csinál mást, mint hogy nagyon leegyszerűsítve, finnyíróelvszerűen azt mondja, hogy ennyit elveszek, és utána az intézmények majd csináljanak, amit akarnak. Ugye, ha nem csak az emlékezetem a salátatörvénybe, vagy lehet, hogy egyéb jogszabályba kerül a parlament elé, hogy az állami tulajdonú vállalatoknál a bértömeget 15%-kal korlátozzák. Ez egy fűnyíróelvszerű. Az, ami a végkielégítések, felmentési pénzek egy bizonyos összeg fölötti részének az adó alá, külön adó alá vonása, ez egy fűnyíróelvszerű. Nem törődik a feladattal, nem törődik a személlyel, hanem meghúz valamilyen határt, valamilyen politikai vagy spórolási szándékkal, és a feladatot ellátó intézmény és személyre nincs tekintettel. Na ez de, elfogadhatatlan.
Na de hogyha akkor kimentek, most úgy sokkal rosszabb helyzetben vannak, mert azt gondolom, hogy az elmúlt majdnem egy órában arról beszélgettünk, hogy a szakszervezeteknek hogy sérültek az érdekei az elmúlt hónapok során. Most, hogy sokkal rosszabb helyzetben vannak, akkor most mit fognak csinálni? Kimennek, vagy nem?
Én úgy gondolom, hogy az első az, amit elkövettünk már, hogy kezdeményeztük, hogy haladéktalanul hívják össze az érdekegyeztető fórumokat. Ez mindkettőre igaz.
Van még türelmi idejük ebben?
Én úgy gondolom, hogy a türelem az addig tarthat, ameddig nélkülünk nem megy át a parlamenten a jogszabály, hiszen utána már arról nincs mit egyeztetni, ha elmúlt.
Vagyis lefordítva, hogyha átmegy a jogszabály önök nélkül, akkor ott szakad el a célna?
Én úgy gondolom, hogy ki a saját testületében beszél erről, meg beszélt erről, és nyilván jutunk közösen valamire, hogy mit lehet olyankor csinálni, amikor egyébként egy hatályos törvényt a kormány nem tart be. Mert most praktikusan erről van szó. Úgy gondolom, hogy mindenképpen jutnunk kell egymással valamire. Én abban bízom, hogy vissza sikerült érni a jól bejáratott demokratikus érdekegyeztető intézményrendszerhez. A türelmi idő, én úgy gondolom, nem most látott már ez a csapat, a most kormányon lévő csapat először kormányzás, tehát nem idegen nekik, nem most kell tanulni ezt a világot. Az nyilvánvaló, hogy ki fog derülni, hogyha ezek a jogszabályok úgy mennek keresztül, hogy nem kerülnek elénk egyik fórumon sem, akkor ez már nem odafigyelésről, meg hasonlókról szól, ez szándékosságról szól, amellett pedig nyilván nem fogunk elmenni.
Na de azon a logikán elindulva, hogy amilyen hangulat van most jelenleg, meg ahogy fél mindenki teljesen érthető módon, hogy megmaradjon az állása, azt gondolhatja az ember, hogy nem is nagyon tudnák mozgósítani a szakszervezeti tagokat, mert félnének kimenni egy tüntetésre, vagy egy sztrájkra, tehát hogy már ezen is túljutottunk, vagy rosszul látom ezt?
Van önnek némi igaza, hozzá kell tennem a közszolgálat szempontjából, hogy a nagy közszolgálati ellátórendszerek egy részénél ez az oktatás döntően már elindult a nyári szünet, tehát rendkívül nehéz akciót szervezni. Ugyanakkor azt is meg kell érteni önnek is és a hallgatóknak is, hogy ez a jogszabály, amit mi most nagyon keményen vitatunk, és együtt az MSZOS-szel, de vélhetően a többi szakszervezettel is ez a oldalegyeztetésen fog kiderülni, ez pénteken késő délután jelent meg a parlament honlapján. A mi alelnöki stábunk ma már ülést tartott, holnapra összehívunk egy rendkívüli ügyvivőtestületi ülést, ahol én kezdeményezni fogom napokon belül a kibővített szövetségi tanácsülés rendkívüli összehívását, ugyanis mindig megkérdezik tőlem, személy szerint a SZEF elnökétől, holott én ebbe a dologba testületi döntéseket kell, hogy végrehajtsak. Nem én döntöm el, hogy kimegyünk az utcára, vagy mi fog történni, hanem azok a tagszervezeti vezetők, azok a tagszervezeti testületek, akik mögött a tényleges szakszervezeti tagság áll.
De akkor nem igaz az, amit így beszélnek, azt mondom, hogy szóbeszéd, hogy nem is tudnák mozgósítani a szakszervezetek a tagjaikat, mert jelen pillanatban olyan a közhangulat, hogy mindenki azt gondolja jobb, hogyha nem mozdul meg, ez nem igaz?
Én azt gondolom, hogy nem igaz, ugyanakkor én nem akarom se önt, se a hallgatókat félrevezetni, amíg én az ágazati vezetőkkel, az ügyvőtestülettel és a szövetségi tanáccsal nem tárgyalok, én se pró, se kontra nem tudok választ adni erre, mert akkor megszegném a SZEF egyik nagyon fontos alapszabályi elemét, hogy demokratikus testületi döntések alapján működik a szakszervezetek együttműködési fóruma.
Én akkor nagyon egyenesen megkérdezem, hogy nem félnek-e attól a szakszervezetek, hogy az eddigi jogaik sérülnek, egyszerűbben szólva, hogy egyszerűen kiüresednek a szakszervezetek lehetőségei. Tehát most egy olyan helyzet van, amikor ez igaz lehet.
Én gondolom, hogy a lehetőségeink elég szélesek. Az egy másik történet, hogy szerintem nincs közöttünk olyan, aki a végső eszközökig szeretne elmenni.
De mi a végső eszköz? A sztrájk, vagy az csak egy figyelemfelhívás?
Én úgy gondolom, hogy egy általános sztrájk, ami megállít egy országot, az nem figyelemfelhívás, az egy kőkemény történet, de én úgy gondolom, hogy ide senki nem szeretne eljutni. Nincs abban a helyzetben ez az ország, hogy ez legyen a cél. És ugye itt a kérdés elhangzott az előbb, hogy mit csinálnak, vagy mit nem csinálnak a munkavállalók. Én most a közszolgálati oldalról hallottuk, én a versenyszféra oldaláról mondanám, hogy kijönnek az emberek az utcára, de meg kell nézni, hogy miért. Sztrájkolnak az emberek, hogyha a munkáltatójukkal van vitájuk.
Igen.
Politikai sztrájkot versenyszférás munkahelyen ki van zárva. Tehát ahhoz már tényleg el kell jutni egy olyan pontig, volt már rá példa, éppen az első, a rendszerváltás utáni első kormány alatt volt rá példa, hogy általános figyelmeztető sztrájkot hirdettünk. Ez volt az a pillanat, amikor tényleg eljutottak az emberek oda, hogy csak a láncaikat veszíthetik. Én úgy gondolom, hogy egészen addig, amíg van esély a politikával más módon megegyezni, addig a versenyszférában munkahelyi sztrájkot nem szívesen szerveznek.
Nem éri el az inger küszöbüket az, hogy de, a közszférában
de csak a következő a tét. Ugye nem, tehát ez nem a közszféráról szól. Tehát ez egy olyan tendencia, ami elindult, ami egy nagyon rossz üzenet.
De én azt gondolom, hogy ami a közszférában történik, az egy leképződése valami.
De ez a sajátos törvény nem a közszféráról szól. Tehát ebben centire darabra vannak versenyszférát érintő ügyek is, ez az egyik. A másik, hogyha a közszférával nem tárgyalnak és nem beszélnek, és indoklás nélküli elbocsátás és hasonlók előkerülnek, akkor a versenyszféra sem lehet nyugodt. Tehát ez nem ilyen sarkosan elválasztható történet.
De kérdés ami... az, hogy az egyszerű versenyszférában dolgozó ember ezt át tudja látni, vagy hogy nem azt mondom, hogy azért, mert nem annyira értelmes, hanem azt gondolom, hogy azért, hogy bele van ez vésődve.
Én úgy gondolom, hogy az emberek azt látják át, amit elmagyaráznak nekik, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy nagyon fontos, amiről elkezdtünk beszélni, hogy egészen addig, azt pontosan tudja minden munkavállaló, hogy létérdeke fűződik ahhoz, hogy az ő cége, ahol dolgozik, ne dőljön be. Tehát kárt a munkáltatójának kizárólag akkor fog okozni, amikor nem lát más eszközt arra, hogy megmozduljon valami, amin nem tudunk keresztül menni. Tehát én úgy gondolom, hogy a versenyszférában ez az utolsó, tényleg az utolsó megoldás, ahova szerintem senki nem akar menni ebben az országban. Nyilvánvaló, más megoldásokat kell sokkal előbb találni a szakszervezeteknek. Ha ez a tárgyalás a tárgyalás, hogyha utcai demonstráció, de semmiképpen nem erre felé kéne megmozdulni. Mozdítani az embereket, úgy gondolom.
Persze a kérdés az, hogy van-e az új helyzethez új stratégiájuk, és gondolom, hogy erre most még korai a kérdés, és korai is lenne a válasz.
Azért van egy elem, amit nem szabad elfelejteni. Magyarország már tagja egy olyan triónak, amelyik az Európai Unió soros elnökségét adja át, és január 1-től Magyarország a soros elnök, és az Unióban van egy elvárás a szociális párbeszédre.
Természetesen folytatni fogjuk a témát annál is inkább, mert korán sem tudtuk befejezni, inkább csak egy kicsit belekezdeni Hernád Völgyi Andrának, az MSZOS alelnökének és Varga Lászlónak, a SZEF elnökének köszönöm szépen, hogy eljöttek és mindezt megbeszélhettük. A mai műsor ezzel véget ért, munkatársam Rózsahegyi Gábor volt, nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást, Törtei Takács Krisztát hallották.
Szolidaritás.hu A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
Dobszerda. Váradi Júlia portré műsora a Klubrádióban.
Jöjj és láss! Winkelmann és a következmények. Egy könyv arról az emberről, aki már a 18. században vette magának a bátorságot, hogy megmondja, mi a szép és mi a csúnya, mi a jó művészet és mi a rossz. Egy másik könyv pedig a magyar kortárs írók, művészek, gondolkodók legfontosabb műveiről, olykor egész életművükről. A szerző mindkét esetben Radnóti Sándor. Ő lesz a Dobszerda következő vendége este 7-kor, vele együtt várja önöket a szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgető társa.
Vicsek Ferenc.
Jó napot kívánok, beszéljük meg, hogy új hangot ütött meg a szocialisták frissen megválasztott elnöke a hétvégén. Mesterházi Attila kemény harcot ígért, mert szerinte Orbán csak az erőből ért. Azt is mondta a szocialisták új elnöke, hogy a felcsúti illúzionista megtévesztő mézes-mázos ígéreteiről mind kiderült, hogy hazugság. Demokrata köröket szervez Mesterházi, és azzal indokolta az elképzelést, hogy amit jól csinált Orbán, azt viszont el kell tőle tanulni. Beszéljük meg azt is, hogy államosítható-e az alapítványi vagyon, saját embereit ültetheti a kormány a Nemzeti Üdülési Alapítvány átalakítása után az egykori szakszervezeti vagyon működtetését irányító testületbe. Beszéljük meg, hogy jó irányba mennek-e a dolgok az egészségügyben, mire számítsanak a betegek, lesz-e több pénz a kórházakban, kivédi meg a betegek jogait, ha megszűnnek az erre rendelt intézmények. Beszéljük meg azt is, hogy válságosnak érzik a helyzetüket a pszichiátriai gondozók, azok, akik a mentális és a szenvedélybetegek többségét látják el. Szerintük a lélek gyógyászat megmentését nem az ágyszáb bővítésével és nem a ripottal kellene kezdeni. Aztán beszéljük meg azt is, hogy mi lesz a deviza hitelesekkel, mert ellentmondóak a nyilatkozatok. Legutóbb például az otthonteremtés és energetikai államtitkár úgy fogalmazott, hogy aki teheti, törlesz a hitelét, mert nem biztos, hogy jó.